kifordulva a kék karikáikkal.
Hadd szóljon a lapusnyai banda,
mondá. A lapusnyai banda rázendítette halkan a Rákóczi nótát, mire a fejével integetett, hogy igen szép. Egy fél percig figyelmesen hallgatta, majd odainté Pamutkait.
Lóháton akarok lenni a más világon, Pamutkai. Tegyenek egy koporsóba a lovamra. Tudom, hogy úgy egyenesen nem lehet, de nem tesz semmit. A Rézsút is. Megértette, ezredes?
Pamutkai intett a fejével, hogy megértette. A könnyek végigfolydogáltak a hosszú szakállán.
Nagy gyerek maga, Pamutkai.
Teljesen az eszénél volt, mindent látott, mindenre figyelt. Homlokáról csurgott a verejték, Apolka törölgette a keszkenőjével.
Te jó vagy, hadizsákmánykám,
susogta szelíden, és újra behunyta a szemeit. Percekig feküdt nyugodtan, csendesen, mintha semmije se fájna, mintha álmodnék. Azonban hirtelen felriadt. Bizonyos múhúsággal kiáltott a kulcsárnyi háta mögött álló nőcselédekre, bíres asszonyokra.
Gyertek ide, vénasszonyok, s igazítsátok el kezemet, lábamat, ahogy lenniök kell. Ti már értitek ezt, hamar, hamar, mert nem akarom, hogy holtom után babráljatok rajtam a piszkos kezeitekkel.
Azok oda siettek, és gyöngéden tették össze kezeit a mellén, amint hogy azután úgy is maradtak örökké. Egyet sem mozdult többé. A szemeit még kinyitotta egyszer, halkan, elhalón suttogta.
Tedd össze, te is a kezeidet, Apolka, és imádkozz!
A zenét elhallgattatták künn, Apolka összetette kis kezeit, és imádkozni kezdett. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben?
Megfúlok,
hörgi.
Nyissátok ki az ablakot!
Az ablakot hirtelen föltépték, szűzies napfény ömlött be akácfa illattal, s velük egy alamuszi darázsosont be szemérmetlenül röbdösve az ágy fölött, rejtélyes mél a döngéssel. Még egy fél mondat az imából, midőn egy mélyet sóhajtott a gróf, feje leesett, szemei fölfordultak. A sóhaj belevegyült az ima halk szavába, és együtt összefonódva szálltak az égbe mind a hárman. Az ima, a sóhaj és Pongrácz István lelke. Pamutkai föléje hajolt, kezét a szívére tette. Az nem dobogott többé.
Az utolsó várúr meghalt,
mondá tompán, ünnepélyesen. A jelenlévők mélyen megilletődve térdepeltek az ágyhoz, a káplán imádkozott az áhítatos csöndben, csak az Apolka fájdalma tört ki zavaró szavakban, míg a halott kezét egyre csókolgatta, őt magát életre hitta erőszakkal.
Csak ugyan meghaltál, igazán nem élnél, apám helyett nekem, aki apám voltál. Ó, nézd rám még egyszer, szólj hozzám valamit, lehetetlen az, hogy többé ne szólnál.
Hiába csoszogtak, kopogtak ez alatt künn idegenek, senki sem vetett reájuk ügyet, senki sem kiáltott szabadot, pedig ugyancsak türelmetlenkedtek már, kivált lenge fiúram. Végre is rácsábította a vele született kíváncsiság, kinyitá az ajtó csikorgás nélkül, nagy óvatosan, s látván, hogy bent sokan vannak, belépett méltóság teljesen, mint egy bánkbán, kezén vezetve Esztellát, nyomukban a szenátorok, Blázi és Tarnóci. Senki sem vette tekintetbe a bejövőket, amin felette megütközik Blázi, gyöngéden megérintve a Kovács uram vállát.
Mi történik itt? Hol találjuk a méltóságos grófot?
Kovács gépiesen mutatott az ágyra.
Ott fekszik. Csak nincs valami baja?
Nincs. Meghalt.
Blázi az ajtónak tántorodott a meglepetéstől, és olyan fehér lett, mint a fal. Tarnóci azonban se nem látott, se nem hallott, szelesen rohant Apolkához, Szenvedélyesen átölelte és meg akarta csókolni. Az kifejtette magát a karjaiból, ránézett tiltón, de mégis gyengéden, bánatosan. Nem, most nem, Miloszláv. Ez a nap nem az örömé. Egy halottat csókoltam. Hát, ha sérteni őt most mindjárt az élőtől kapott csók. Csak Lengefi nézte Nedec mozdulatlan urát közömbösen, így szavakat ejtvén.
Ó, mély rettentő a halál keze! Milordok, lédik, ím okuljatok! E por tegnap még parancsolt!
Milordok és lédik nem lévén jelen, hogy okulhattak volna, csak Estella tette a következő észrevételt. Jó, jó, de mi lesz már most én velem? Pongrácz Istvánt eltemették. Nem úgy, amint ő kívánta, híres fekete kancáján ülve, hanem csak gyalogosan is egyedül, ahogy a többi ősök feküsznek a csöndes varini sírboltban. A temetésen, sőt már előbb is azt suggosták az emberek, hogy mérget ívott volna, hogy az egyik kisleányka látta is, de a család nem óhajtotta a boncolást. Nem okvetlenül szükséges mindent megérteni. István különben is mindig érthetetlen marad. Bolond volt-e valóban, vagy csak játszotta néha a bolondot? Azt magam sem óhajtottam teljesen eldönteni. Hadd maradjon ez is titoknak. Elfér a többi között. Egyéb iránt meglehetős hűséggel beszéltem el, amit róla hallottam. A mese folyása nem az én érdemem. Alig komponáltam valamit közé. Hanem, hogy hozzá mertem nyúlni a szokatlan groteszk tárgyhoz, az teljesen az én hibám. Tudom, hogy különös az, de szeretem a különöset. És most már, midőn olvasóimtól búcsút veszek, még csak azon tépelődöm, nem felejtette neki egyet s mást. Talán a Tarnóczy esküvőjéről kellene még szólanom valamit? Hiszen benne volt akkor egész terjedelmében a Vágvölgyi Lapban. Még az apolka öltözékét is leírták. Ha jól emlékszem, szürke úti ruhát viselt, orgonaviráros szalmakalappal. Tisztelt hallgatóim! Mikszáth Kálmán Beszterce ostoma című regényének hangos könyvváltozata ezennel véget ért. Remélem, kellemesen szórakoztak. Az AFAEL Média olcsó hangoskönyvtár sorozatának következő darabja Kródi Gyula Rózsa Sándor című elbeszélése lesz. Ha kiadványunk megnyerte tetszését, találkozunk akkor ismét. A viszont hallásra!